Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
Jó reggelt azoknak, akik a hétvégén is minket hallgatnak, folytatjuk a Hétvégi menetrend című műsorunkat, a mikrofonnál Nagy Károly. Giotto jó utódja címmel dokumentumfilmet alkotott Gecsei Ádám és Varjú Krisztián. A film a kissé méltatlanul elfeledett falusi festő Samodai József életművét dolgozza fel, aki 1984-ben bekövetkezett haláláig több mint 30 templomot festett ki freskóival és szekkóival egy olyan korban, amely még nem értékelte az egyházi jellegű művészetet. Samodai József életútjának bemutatása azért is aktuális napjainkban, mert a vallásosság a fiatalabb generáció körében egyre inkább csökken. A két rendező, Gecsei Ádám és Varjú Krisztián egyébként egy újabb egészestés dokumentumfilm készítésén dolgozik, amelynek témája Mak Imre és Mak Éva rendkívüli életútjának bemutatása lenne. Gecsei Ádám rendezőt Varjú Frigyes kérdezte.
A két világháború közötti időszakban a Magyar Állam ösztöndíjprogramot hozott létre a Római Kollégium Hungaricumban. Az itt tanuló művészek hazatérve modern és tradíciókat tisztelő stílusban formálták át a hazai templomtereket. A legjelentősebb alkotók, akiknek freskóival, szekkóival szinte naponta találkozhatunk, Abba Novák Vilmos, Kontúj Béla, Molnár C. Pál, Szőnyi István. Mégsem ezekkel a művészekkel foglalkoztak. Miért keresték meg Samodai Józsefet?
Az, hogy Samodai Józsefre rátaláltunk, az igazándiból a véletlennek a műve, vagy nevezzük isteni gondviselésnek. Feleségem nagymamájánál Mosonszentmiklóson nem arra a helyre ültem, ahova szoktam, amikor bementem a szobájába, és a falon láttam egy tájképet. És kérdeztem, hogy Kati mama, hát ez a kép? És mondta, hát ezt a Samodai festette. Visszakérdeztem, hogy Samodai, nem mondott nekem egyszerűen semmit sajnos a név. Mondta, hát igen, ő itt lakott a faluba, hát a férje, a Viktor papa, ő ismerte, csinált neki képkereteket, stb. Rögtön rákerestem az okostelefonon, hogy ki ez a Samodai, hát mondom, ez nagyon jó, ez tényleg... meg kell filmesíteni. És akkor innen indultunk, ekkor megkerestem Varjú Krisztián barátomat, hogy figyelj már, itt ez az egész téma, ami nagyon érdekes, hogy valaki 1984-ig több mint 30 templomot kifest Győr-Moson-Sopron megyébe, és mégis a neve el van feledve ott a környéken is, nem csak országos szinten. És így kerültünk közel Samodaihoz, és így kerültünk közel az egész témához, és én hiszek abban, hogy valamiféle vezérfonal van ebben, hiszen a beszélgetésünk apropóját is az adja, hogy ezt a témát folytatjuk, méghozzá egy családi szállal.
De még itt maradva a Giotto jó utóda című első dokumentumfilmüknél meg kell említeni, hogy elsőpről sikere volt az egyházi közösségekben, teltházak mellett vetítették, Duna TV többször műsorra tűzte, Dunavörd ismétlésbe adta, és nagyon érdekes, hogy egy évtizedekig elhallgatott, politikai okokból megbélyegzett és méltatlanul elfedett zseniális művész iránt mekkora az érdeklődés, a közérdeklődés. A katolikus egyház teljes egészében oda volt szerencsém részt venni a díszbemutatón, nem volt üres szék, a folyosón is ültek, más termekből is hordták, annyian voltak.
Mi sem számítottunk ekkora sikerre, hál' a jó Istennek, illetve tavaly volt a Mosonszentmiklósi templomnak a 250. évfordulója, építésének 250. évfordulója, ahol bemutatták szintúgy a Samodai filmet, ahol az egész templom csordultig volt. Jó látni ezt vallásos emberként, hogy egy templom megtelik élettel, mind fiatallal, mind idősebbel. És igen, ahogy említette, nagyon sok helyen pozitív visszajelzést kaptunk, olyan helyekről, amikre nem is számítottunk volna, és a Duna TV elsőnek Nagyszombaton vetítette, ami római, igen, római katolikusként ez nagy szó, illetve másodjára a kommunizmus áldozatainak emléknapján, hiszen tekinthetjük őt valamelyest a kommunizmus áldozatának, Samodait akárhogyan nem megkurcolták, vagy bármi egyéb, hanem csak agyon hallgatták, de ez is egyfajta megkurcolás.
Két amatőrként készítették a filmet, a Giotto jó utódját, és ez a filmjük a 44. magyar filmszemle egyik meglepetés filmje volt, meghívást kapott a Szombathelyi Szavária filmszemlére is, sőt 40 ország 200 pálya műve közül benne volt a Tony Curtis nemzetközi filmszemle 40 vetítése váró filmje között is. Ritka siker.
Ritka, és mivel nem ezzel foglalkozunk, hogy Jodin is említette, amatőrök vagyunk, lelkes amatőrök, akik szeretik, amit csinálnak. Ezért volt olyan fesztivál, amire el sem mentünk. Visszagondolva, lehet ez egy kicsit hiba volt. Például a Tony Curtis filmfesztiválra 2 rövid dokumentumfilm került be, és olyan dokumentumfilm nyerte meg a legjobb kategóriai díjat, ami 770 millió forintból készült.
Tudhatjuk, hogy ez a filmjük a Giotto jó utad, mennyiből állt össze?
Hát ez igazándiból én olyan pár százezer forintra satszolnám. Egyrészt az utazási költségek, az, amit meg kellett vásárolnunk, egy-egy szoftver, vagy egy-egy kiegészítés, viszont a mi munkánk, az ugye úgymond nem került pénzbe, viszont nagyon sokat dolgoztunk vele Krisztiánnal, hogy ez olyan legyen, ami ennek lennie kell, ez a közel 40 perces alkotás.
Sok helyszínes film a Giotto jó utód, de ezt magán fizetésből, zsebből fizették, miközben egy ilyen kaliberű filmre minimum 4-5 millió forintos állami mecenatúrából származó támogatást számít, általában vesznek föl más alkotók. Az is érdekes, hogy a Duna TV egyetlen fillért sem fizetett a többszörös sugárzásáért, miközben ünnepi műsorrendjük egyik kiemelt filmjeként sugározták. Nyilvánvalóan, ha ezt folytatják, ezt a filmet, és most már elhatározás van róla, és erről mindjárt beszélünk, nem biztos, hogy ezt lehet ebben a formában létrehozni. Támogatás nélkül nagyon nehéz.
Ezt jól látja. Viszont ez egy olyan feladat, amit sikerülni fog valamelyest megugornunk minden bizonnyal. Akár ugyan nincsen rá állami támogatás. Az ember megy, kopogtat az ajtókon, kalapol, és elmondja szívvel, lélekkel azt a projektet, hogy mi is valójában ez, hogy mit szeretnénk elérni, és hogy ahogy ugyan a Falconban is elhangzik, Honolulu szigetére, illetve Brazíliába szeretnénk menni a magyar forgatások mellett, hogy Samodai unokatestvérének, Mak Imrének és neki a feleségének, Mak Évának az életét bemutassuk. Ha csak belegondolunk abba, ugye említettem az elején ezt a vezérfonalat, hogy míg Samodai Imre itthon a vasfüggöny mögött templomokat fest, akár 40 fokba fenn van az áványon, körülbelül ugyanezen időben az ő unokatestvére Brazíliában székesegyházakat fest a feleségével. Hogyha azt nézzük, ez nem lehet véletlen, ez egyszerűen ez valamiféle hívás mindkettejük részéről, amelyet beteljesítettek. És mindkettejük élete hordoz magukban olyan jegyeket, amely a mai kor emberének is tanító jelleggel kell szolgáljon.
Samodai József unokatestvére Mak Imre, ugye Amerikó Mak néven futott be a nagyvilágban.
Bocsánat, előbb Imrét mondtam, igen. És nem Józsefet, igen.
Viszont azt is el kell róla mondani, hogy idehaza mi se hallottunk róla sokat. Pedig aztán most utána néztem, és Ronald Reagan és Jimmy Carter is fogadta személyesen, sőt Reagant meg is festette.
Igen, és személyesen adta át neki az ovális irodába, a korabeli újságcikkek számoltak be róla, úgyhogy ez szerintem nagyon nagy szó. Sajnos ő elhunyt 2015-ben, viszont a felesége Éva él, aki szintúgy festőművész, egy etiópiai magyar származású festőművész, illetve a fiúk A.B. Mak, ő 70 év körüli, ő is fest. És külön érdekesség, hogy ők gyakorlatilag azért halandó emberként kvázi eljutnak a Fehérházba, a magyar származású amerikai, magyar-amerikai festőművészként átadják a portrét, és mégsem felejtették el a magyarságukat úgy, hogy ők a földi paradicsomban élnek, Hawaii-ra sokszor fogalmazunk újra a földi paradicsom.
Hát irigykedve persze.
Igen, igen. És 2000-ben ők egy 17 festményből álló kiállítást hazaküldtek, hogy itt az országban be legyen mutatva az, hogy ők miként látják azt, hogy a magyarságnak azt a történelmét, amit fontosnak tartanak, bemutassák itt helyben. Szent István, 56, Aranybulla, nyilván ezek kiragadott részek, és festettek volna róla 200 darabot is, és ők ezt hazahozták, és miután megtörtént ez a vándorkiállítás, ők ezt itthon hagyták, a Hadtörténeti Múzeumnak adományozták. Sikerült beszélni a Hadtörténeti Múzeummal is, akik jelezték, hogy igen, náluk van az összes festmény, és 4 darab ebből használatban van, egyik kormányzati irodában, ugye kölcsönözhető kép, ott kapott helyet a falon.
Ez az új filmjük nem csak a művészeti teljesítményt, hanem a történelmi hátteret, az emigráció sorsfordító pillanatait és a személyes emberi történeteket is fel akarja tárni. Hát soha jobbkor nem lenne szükség a mecenatúrára, az állami mecenatúrára. Egyáltalán nem kérnek az állami büdzséből támogatást?
NK-hoz adtam be támogatási kérelmet, választ nem kaptam ezzel kapcsolatban. Természetesen az ember próbál pályázni, a Magyar Művészeti Akadémiához is adtam be támogatási kérelmet. Nem határolódok el tőle, mert természetesen én is úgy érzem, hogy ez egy olyan személynek az életét mutatja be, aki nem felejtette el a magyarságát, és szerette volna megmutatni. Ezért, hogyha ehhez kapunk támogatást, nagyon örülünk neki, nagyon fontos lenne, hiszen itt is az a fő számunkra, hogy ez az egész film megtörténjen, vagyis hát el tudjuk készíteni. Nyilván az utazás, ami a legfőbb
költség. Igen. Meg a szállás nyilván.
Igen, és ugye Brazíliában, belegondolunk, azért Brazília nem egy kis ország, és ott szerte festettek templomokat, katedrálisokat. Az egyik helyre már elment egy ismerős, és levideózta azt a freskót, amit ott festett Amerikó Mag, hát elég jól néz ki, és elég varázslatos, és hogy még mindig megvan egy brazil templomban.
Hát ugye bérbér és fizetésből élő fiatal emberekről van szó, amatőr művészekről, saját zsebből ez nem fog menni. Kiknek a segítségére számítanak?
Bárkiére igazán. Ez elcsépelt, de bár igen.
Gazdag emberekére, vállalkozókére, magánszemélyekére.
Létrehoztunk egy alapítványt pont azért, hogy cégek, vállalkozások minél könnyebben tudjanak nekünk támogatást adni, de természetesen kaptunk már magánemberektől is, és ez azért nagyon fontos visszacsatolás számunkra. Ha valaki 10-20 ezer forintot is ad nekünk magánszemélyként, az ő lehetőségeihez mérten, ez rettentő nagy segítség nekünk. Én hiszek az alulról jövő kezdeményezésekben, viszont természetesen egy vállalkozás mellénk állna, az örvendetes lenne, és azt tudjuk vállalni, hogy bárki, aki támogat minket, annak a neve felkerül a stáblistára, mint adományozó. Szóval hozzájárulhat a filmnek a létrejöttéhez.
Az ilyen adományozott üzleteknél nagy szó nagyon fontos, és alapvető a bizalom. Miután a önök első filmje, a Giotto jó utód, a halatlan sikert ért el, és az egyház kézről kézre adta önöket és a filmüket az ország különböző plébániáiban. Gondolom, hogy itt nem kell attól tartani, hogy a pénz kalapozás csak magán vagyont gyarapítana.
Úgy legyen. És ugye dolgozunk újabb filmeken is. Egyrészt a Csatkai cigány búcsúról készítettünk Krisztiánnal egy filmet, illetve a Kunszigeti Jézus keresésről is, amelyek mind a vallási témát dolgoznak fel. És mind a kettő olyan, amely nem biztos, hogy annyira ismert, ám fontos mozzanat, és vallási szempontból nagyon fontos.
Mikor láthatjuk a filmjüket, az új filmjüket, hogyha minden sikerül?
Hát ez egy nagyon jó kérdés. Reményeink szerint jövő év második felében, vagy az azt követő év elején. Ugye most szeptemberben utazunk a családhoz, és jövő év tavaszán pedig Brazíliába tervezünk utazni.
Gecsei Ádám rendezőt hallották.
Menetrend. Gazdaság és kultúra mindenevőknek.
Európában jelenleg biztosította a nyári csúcsforgalom kerozin ellátása, ugyanakkor a magas üzemanyagára komoly kihívást jelentenek a légitársaságok számára. Az Egekuroblog alapítója szerint Budapest kedvező helyzetben van, mert a repülőgép üzemanyag ellátása több forrásból is biztosított, így a legnagyobb budapesti bázisú légitársaságok működése stabilnak tekinthető. Varga G. Gábor szerint a nyári forgalom várhatóan tovább nő, a repülőjegyek ára pedig emelkedhet ugyan, de nem olyan mértékben, mint amennyivel a kerozin ára nőtt az elmúlt időszakban. Kecső Richard interjúja.
Egymásnak nagyrészt ellentmondó hírek láttak napvilágot az elmúlt hétvégén. Egyebek között arról, hogy a Hungarokontrol vezérigazgatója szerint tömeges forgalom kiesésre kell számítani. Ezzel szemben a MOL azt állítja, hogy a kerozin helyzetben jelenleg a repülőgép üzemanyag ellátás teljesen stabil és zavartalan. A Wizz Air meg egyébként rácáfolta a Hungarokontrolnak a kijelentésére is. Tehát egy teljes káosz van most a fejekben. Tegyük egy kicsit rendbe. Mit kell tudni most a jelenlegi helyzetről, mi a helyzet most?
A jelenlegi előrejelzések szerint Európában a nyári csúcsforgalom kerozin ellátása biztosított. Ez az első és legfontosabb megállapítás, amit ezzel kapcsolatban el kell mondani. Azt azonban hozzá kell tenni, hogy az, hogy egy adott útvonalon egy adott járatot vagy járattömeget üzemeltetnek-e a légitársaságok, az nem önmagában csak attól függ, hogy van-e kerozin vagy nincs, hanem attól is függ, hogy az üzemanyagot milyen áron tudják beszerezni a két érintett repülőtéren, és ilyen árak mellett a járat üzemeltetésének a nyereségtermelő képessége az megkérdőjeleződik-e vagy sem, vagyis, hogy egyszerűen fogalmazzak, az adott áru kerozin mellett lehet-e profitot termelni ezzel a járattal. Mert amennyiben nem, akkor legalábbis az ultralókos szegmensben megvan az esélye annak, hogy járattörlésekkel reagálnak erre a mostani kerozin helyzetre. A helyzet természetesen minden nap más, például a jelenleg a Hormozi szorosból érkező hírek talán némi optimizmusra adhatnak okot, de e tekintetben jósolni nem tudunk. A járatüzemeltetésnek nagyon fontos sarokpontja, hogy az Európán belüli járatok esetében, tehát itt gondolok itt a 2-3-4 órás hosszúságú járatokra, alapvetően az alapfeltétel az az, hogy az indulási és az érkezési repülőtéren is kell, hogy legyen elegendő mennyiségű és megfelelő áru repülőgép üzemanyag. Hiszen a repülőgépet, ami elmegy A-ból B-be, azt visszafelé is meg kell tankolni, hogyha valahol egy érkezési repülőtéren nem tudják megtankolni a repülőgépet, akkor az a járat nem fog üzemelni. Alternatív megoldás lehet még, hogy a repülőgép már az indulási repülőtérről annyi üzemanyagot vesz föl, amennyit csak tudnak, és akkor a visszaindulás előtt kevesebbet, vagy lehetséges, hogy egyáltalán nem kell tankolni bele. Ez azonban tovább növeli a járat üzemeltetésének a költségeit, ami ilyen magas kerozinárak mellett további kockázat. Magyarországra vonatkozóan az információ az, hogy a legnagyobb budapesti bázissal rendelkező légitársaságok kerozin ellátása biztosított, nem csak mennyiségi, hanem pénzügyi szempontból is, tehát például a legnagyobb diszkont légitársaságok adott áron le vannak szerződve adott volumen kerozin szállítására, ezt úgy hívják, hogy hedzselik a kerozin szükségletüket, és Budapest pedig kifejezetten jó helyzetben van abból a szempontból, hogy nem csak a MOL 100 halombattai finomítója, hanem alternatív beszerzés és vasúti összeköttetés, valamint a 100 halombattai finomító és a repülőtér között csöves összeköttetésen is tud érkezni a repülőgép üzemanyag. Tehát összeurópai összevetésben azt gondolom, hogy Budapesten az ellátás az valóban biztosított.
Összességében milyen nyárra kell számolni, mind a repülőtársaságok szempontjából, mind pedig a budapesti Liszt-Ferenc repülőtér szempontjából milyen forgalomra kell számítani?
A 2026-os nyári menetrendben a forgalom az várhatóan tovább nő 2025-höz képest. Az infrastruktúrális és a humán feltételek a gördüléken járatüzemeltetéshez a repülőtéren adottak, természetesen a repülőtér és a légiforgalmi irányítás felkészültsége is adott. Az azonban vitathatatlan tény, hogy mint az előzőekben is mondtam, a magas kerozinár az komoly kihívás felé állítja a légitársaságokat. Normális esetben azonban ebből az utasok semmit nem vesznek észre. Ha az a kérdés, hogy lesz-e olyan fennakadás a légi közlekedésben, ami befolyásolhatja az utazóknak a nyári nyaralását, anélkül, hogy jósolni természetesen nem szeretnék, de én azt gondolom, hogy mindenki bátran vehet a nyári időszakra repülőjegyet, el fog tudni utazni azokra a célállomásokra, ahol pihenni szándékozik.
Diszkont légitársaságok jegyárai hogyan alakulhatnak? Gondolok itt arra, hogy lesz-e, sőt valószínűleg számolni kell drágulásra, de hogyha számolni kell, akkor mekkora összegű drágulással kell számolni?
A diszkont légitársaságok ebből a szempontból semmiben nem különböznek a nem diszkont légitársaságoktól. Tehát a légitársaságok alapvetően az üzemanyag okozta többletköltségeket több hónap alatt tudják beszedni adott esetben az utasoktól. Ami a jegyárakat illeti, az a tapasztalat, hogy kicsivel meghaladják a jegyárak a 2025-ben tapasztalt repülőjegyárakat. Ez az eltérés azonban messze nem olyan szignifikáns, mint amit egyébként a kerozin emelkedésre indokolna, tehát messze nem arról beszélünk, hogy mondjuk megduplázódtak volna a repjegyárak, mint ahogy egyébként ez a repülőgép üzemanyaggal történt.
Varga G. Gáborral, az Egekura blog alapítójával Kecső Richárd beszélgetett. Hamarosan folytatjuk a hétvégi menetrendet, tartsanak velünk!